megpróbáljuk egy kicsikét ezt a zenés színházi világot egy másik aspektusból megmutatni. És főleg amiatt izgalmas, mert egy operettel foglalkozunk, és azért mindenkinek megvan a fejében az, hogy egy operett az milyen. Tehát látunk nagyon sok kvázi tradicionális, konvencionális, hagyományos előadást, és mi, illetve ez az alkotó csapat, ami a Theater Numero 1 néven fut, mi most azzal kezdtünk el dolgozni, hogy mi van, hogyha ezt az operettet bevisszük egy kamara térbe, egy nagyon kis színházi térbe, és minden olyan, nem is tudom, bravúrtól, vagy hagyományos előadásmódtól megfosztunk, és megpróbáljuk minimálisan, tényleg a viszonyokra koncentrálva megmutatni ezt a történetet, vagy bemutatni egy történetet, igazából egy nőnek a történetét, egy arisztokrata nőnek a történetét. És nagyon izgalmas a próba folyamat, mert több helyről vagyunk, a főszereplő ő Németországból érkezik, Vicina Dalma, nagyon kedves barátnőm, 10 éves barátság köt minket össze. Ő egyébként a musical világából érkezik, miközben nagyon nagy tehetsége van a prózai színjátszáshoz. És ez is egyfajta cél, hogy egy kicsit azzal az igényességgel, amit a prózai előadások adnak, és a prózai előadásokra való felkészülés a próba ad, azt vigyük be a zenés színházi környezetbe. És igazából alapvetően ez egy kísérlet, hogy megnézzük, hogy mi az, amit ezzel lehet kezdeni, mi az, amit ilyen kortárs viszonyok közé át lehet ültetni ebből a több száz éves műfajból igazából.
Már önmagában az is nagyon érdekes, hogy hogyan keltette fel az érdeklődésedet ez a műfaj, az operett. Azt gondolnánk, hogy sok más izgalmas műfaj lehet, ami fiatalként nagyobb kihívást tud jelenteni, de az operett mellett döntöttetek.
Igen, nekem alapvetően van egy, nem is tudom, egy zenés színházi vonzódásom, és én amúgy énekes is vagyok, tehát én magánéneket tanultam, és az előadásban is részt veszek, mint játszó, mint kvázi a férfi főszereplő, és valahogy Dalmával közösen, amikor elkezdtük ezt az úgynevezett Theater Numero 1 című kezdeményezést, akkor valahogy ez volt a célunk, hogy azért egy kicsit van egyfajta a zenés színházi műfajokkal kapcsolatban azt gondolom, hogy egy pejoratív gondolkodás. És miközben azért ezek a műfajok nagyon sok dolgot olvasztanak egybe, tehát most hadd ne mondjam, hogy a tánc, az ének és a színészmesterség nagyon vastagon benne vannak, és azt gondolom, hogy a világnak vannak olyan pontjai, ahol eltávolodva a mainstreamtől meg tudnak olyan előadások születni, főleg az Off-Broadway, a West Endnek az off-produkciói, amik nagyon izgalmasak, nagyon, nagyon kísérleti jellegűek, nagyon, nagyon kortárs ízük van, tehát nagyon a mának szólnak, és igazából ezzel az off-operett megjelöléssel, ami maga a cím is, igazából egy picit a műfaj felé is szeretnénk menni. Tehát, hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne egy ilyen tendencia, hogy off-musical, off-opera, off-operett. Meg kell nézni, hogy működik, hogy a kedves nézők hogyan fogják ezt az egészet fogadni, hogy mit tudunk vele kezdeni. De hogy azt gondolom, hogy megvan benne a potenciál arra, hogy ugyanúgy problémákról beszéljünk egy zenés színházi előadás során, ugyanúgy egy lélekről, egy szeméről, annak a problémájáról beszéljünk, mint bármilyen más előadás kapcsán.
Höre ich Zigeuner geigen bei des Zimbals wilden Lauf, wird es mir ums Herz so eigen, wachen alle Wünsche auf. Klingt ein toller, sehnsuchtsvoller, heißer, wilder Chamberstrom. Höre ich Zigeuner geigen bei des Zimbals wilden Lauf, wird es mir ums Herz so eigen, wachen alle Wünsche auf. Klingt ein heißer Chamberstrom, Silbertüren durch den Raum. Klingt ein toller, sehnsuchtsvoller, heißer, wilder Chamberstrom. Höre ich Zigeunergeigen, breites Zimbal, wird im Lauf. Wird es mir ums Herz so eigen,
Krisztián és én egy ilyen 10 éves barátságot ápolunk, úgyhogy már csak ezért is egyértelmű volt, amikor megkérdezett, hogy jövök. Akárhol van, legyen az Marosvásárhely, vagy Kína, nem tudom. Úgyhogy ez az egyik dolog. A másik pedig, ugye én musical szakon végeztem az egyetemen Berlinben, úgyhogy azért mondjuk azt, hogy ez az operett világ és az egész történet nem az, ami tényleg annyira testhez álló, mint a munkák, amiket eddig csináltam. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás, már csak hangilag is nyilvánvalóan, mert nem vagyok ugye operaénekes, hogy ezt meg tudjam csinálni, és ezért nagyon hálás vagyok a Krisztiánnak, mert ugye nyáron elkezdtem erre gyakorolni, egy egész más hanghasználat, ugye, és most egy olyan világ tárul fel előttem, amit eddig igazából nem is ismertem, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, meg tényleg elkezdtem szeretni az operetteket. Most ezt úgy mondom, hogy persze van, hogy az ember látott már jó operett előadást, és akkor ugye egy kicsit úgy jobb lett a hangulata, meg minden, de most tényleg úgy vagyok ezzel, hogy azért ez a zene is egyáltalán, hogy nagyon-nagyon okosan van írva. Tehát, hogy vannak ennek a nőnek olyan pillanatai, amikor zeneileg is tényleg nem is kell igazából sok mindent csinálni, csak úgy elénekelni a zenét, ahogy le van kottázva, mert ott van, hogy nem tudom, milyen pianóba kellene énekelni, nyilván, mert éppen baja van, vagy ilyesmi. Úgyhogy nagyon örülök nyilvánvalóan ennek a szerepnek, és hát küzdök. De remélem, hogy lesz belőle valami jó dolog.
Ugye láttunk már mi is azért jó operett előadásokat, és tudjuk, hogy annak milyen díszlete van, milyen jelmezei vannak, milyen eszközök állnak a színészek rendelkezésére. Ehhez képest hát nagyon alternatív az is, amit most láttam, itt bábok meg különböző csillogó-villogó anyagok. Mire tudsz építkezni?
Az az igazság, hogy a Krisztián és én egy nagyon hasonló kategóriába gondolkozunk a színházzal kapcsolatban, és ez az off-operett ötlet is úgy jött, mert így, ahogy te is mondod, általában az emberek az operettel egyből arra asszociálnak, hogy csilli-villi, szép nő, szép férfi, énekelnek szép dalokat szép ruhákban. Mi viszont azt gondoljuk, hogy emögött sokkal több van. Tehát, mint ahogy például Kálmán Imre is ugye nem egy zseniális operettet írt, és hogyha az ember tényleg szétboncolja, akkor a Csinnadratta nélkül is igazából nagyon jó előadás születhet ebből. És pontosan azért off, mert úgy gondoltuk, hogy nekilátunk és kísérletezünk azzal, hogy ezek nélkül, az eszközök nélkül működhet-e ez, és hogy mihez foghatok, vagy milyen eszközeim vannak, mik állnak a rendelkezésemre. Hát például a kollégáim, ugye itt van Krisztián és Tamás, és ez például egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy tényleg együtt kell, hogy működjünk, és végig mindenki jelen van. Mert éppen, mint ahogy mondod, ugye nincsen csillivilli és szép ruha, és így tovább. És hát ez valahol nagyon nehéz, nyilván, mert én is egy olyan világból jövök, ahol ugye musical, minden megvan, én csak bemegyek próbálni, és igazából mondjuk úgy, hogy persze, mint szerep, rengeteg dolgot hozzátehetek, de minden amellett megvan, itt nincs meg. Úgyhogy hát az eszközeink egymás vagyunk, azt mondanám, a zene nyilván. A szöveg, ugye Krisztián rengeteg szöveget írt ehhez a projekthez, én nagyon-nagyon szeretem a szövegeit, úgyhogy azokkal is játszunk. Hát ezek az eszköztárunk konkrétan.
Hogyha jól tudom, hogy akkor te Németországból érkezel, ez azt is feltételezi, hogy te németül szoktál megtanulni dalokat, szövegeket. Akkor most kihívást jelent a magyar nyelv is ilyen szinten?
Nagyon érdekes kérdés, mert igen, ugye 8,5-9 éve élek Németországban, és mióta letettem a diplomámat, meg hát a diplomáig vezető úton is ugye csak németül játszottam, illetve énekeltem, vagy hát angolul, mert ugye Németországban musical színjátszás azért még mindig nagyon erősen angol nyelven folyik, és rengeteg kollégánk van, aki ugye nem tud németül, tehát angolul is próbálunk. Úgyhogy abból a szempontból ez kihívás, persze nagyon-nagyon örülök, hogy az anyanyelvemen játszhatok, de amilyen bután ez hangzik, mivel tudod, minden nap egy máshogy van beállva a szám, mert más a nyelv, ezért konkrétan küzdenem kell azért, hogy az R betű mellől szóljon, és így tovább, tehát ezek ilyen banális dolognak tűnnek, de tényleg nem olyan egyszerű. Úgy mondom, hogy kihívás, hogy nagyon-nagyon örülök neki, de azért természetesen remélem, hogy meg fogják érteni az emberek, amit az anyanyelvemen mondok. Úgyhogy így vagyok vele.
Jó élmény lehet, elképzelem, egy kiskapu, vagy egy ilyen felszusszanást is tud jelenteni, gondolom neked előadóként ez.
Igen, így van, mert azért a magyar színházban, legalábbis ami Magyarországon, a musical színjátszásban mentem, benne sajnos nagyon sokat csalódtam, ezért mentem ugye el. És ez most olyan jó, tudod, hogy valami dolgot, ami egy kísérlet, amiből lehet valami nagyon jó dolog, és reméljük, hogy lesz. Meg természetesen lehetnek buktatói. Ezt tényleg azon a nyelven folytatjuk, amiben tényleg a legszebben és legfájnabban ki tudom magam fejezni, nyilván.
Sokat láttál, sokat tapasztaltál, hiszem, hogy kritikus tudsz lenni Krisztiánnal szemben is, hogyha valami nem tetszik az előadásban történt. Ilyesmi, hogy azt mondod, hogy hát ez nem biztos, hogy így megállja a helyét.
Igen, megmondom őszintén, hogy igen, és ez azért lehetséges, mert Krisztián egy olyan ember, aki ezt hagyja. Tehát nem egy olyan rendezőnk van, aki azt mondja, hogy hát ez így van, és akkor csináljuk. Ráadásul ugye azáltal, hogy úgy alakult a helyzet, hogy Krisztiánnak magának is játszania kell a darabban, ezért inkább kér is a segítségünket. Tehát nagyon sokszor, amikor ugye egy jelenetben ő bent van, utána megállunk, leülünk, megbeszéljük, hogy ki mit gondol erről. Mi is bent vagyunk a jelenetben, ugye mi se kintről látjuk. Itt van még Roli, tehát van egy rendezőasszisztens segítségünk, pontosan ezért tegnap óta például fel is veszi a jeleneteket, hogy meg tudjuk őket nézni, mert ugye Krisztiánnak ez a dupla funkciója van. De tényleg az a szerencse, hogy ő azért nagyon ad a véleményünkre, és tudunk beszélgetni a dolgokról. Nyilván nem azt mondjuk, hogy ez így nem jó, de próbálkozunk. Tehát én azt mondom, hogy tényleg próbálunk, tudod, azért szeretek nagyon-nagyon itt lenni, mert ez tényleg egy próba folyamat. Kipróbálunk dolgokat, és van, ami egyáltalán nem jó, borzasztó, és tényleg nevetünk rá, hogy mennyire rossz, de én ezt nevezem próbának, tehát nagyon sajnálom azt az időt, amit a színházba töltünk próba néven, ahol igazából reprodukálunk egy dolgot, amit valaki kitalált.
Mondod, hogy intim térben ugye kevés szereplővel fogjátok ezt a történetet bemutatni. Ehhez képest az operettben hát nagy zenekarhoz, hatalmas díszlethez, jelmezekről beszélhetünk. Ti esetetekben ezt hogyan kell elképzelni?
Nálunk ugye ez a Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznak az underground terme lesz, ami alapvetően végül is nem kicsi tér, de valóban nem egy nagy színpad. És mi törekszünk arra, hogy ennek is megtaláljuk az intimitását valamilyen szinten. Miközben persze szeretnénk azzal játszani, hogy van ez az operett világ, ami mindig egy kicsit furcsa, mindig egy kicsit mást kíván. Tehát egy énekestől is kíván egy olyan énektechnikát, ami azért picit a természetességtől azért egy picit el van távolodva, mert megy az opera felé. Főleg ebben a produkcióban vannak olyan dalok, amik operai magasságokba emelkednek, áriák, és azt gondolom, hogy ez is nagyon érdekes, hogy egy intim térben milyen feszültséget okoz ez, hogy megszólal egy ária, megszólal egy történet, de valóban mi két zenészt használunk, egy zongoristát és egy hegedűst. A hegedűs egyébként Kis Tamás, ő színészként is részt vesz a produkcióban, illetve a zongoristánk és a zenei vezetőnk, ő Budapestről, a Liszt Ferenc Zene Akadémiáról érkezett, ő pedig Gulyás Gergely. Ők azok, akik dramaturgiailag is fontos szerepet töltenek be az előadásba. És nyilván az is nagyon izgalmas, hogy van egy gramofonunk, amin néha megszólalnak majd a nagy zenekari operett dalok, és hogy ez milyen viszonyban áll azzal, amikor csak a két hangszer szólal meg, vagy amikor egy teljes nyitány egyetlen hangszerrel megy végig. Tehát, hogy nyilván meg vagyunk szokva ezzel a nagy zenekari hangzással, de már ez is nagyon izgalmas. Tehát egyből emberibb, és egyből közelebb van hozzám, hogy minden ott történik, élő zenével történik. És mennyire leválik az, amikor nem élő zene. Tehát, hogy ez is nagyon izgalmas.
operett, akkor cilinderes kalap, meg öltöny, meg csillogó-villogó díszlet. Ehhez képest, Tamás, téged bőrnadrágban látlak. Ez már a jelmezed része?
Igen, ez a jelmezem. Mert ugye ennyi jelmezem lesz, és beleszek festve aranyszínűre.
És a bőrnadrágos aranyszínű szereplő akkor mit hoz ebben az operettben?
Azért érdekes ez a történet, mert ugye színészként hárman vagyunk ebben a történetben, úgyhogy ugye ezt az egészet valahogy hárman kell megfogalmaznunk, ezt a sűrített történetet, amit a Marica jelent nekünk, és ugye Krisztián a Tasziló, Dalma a Marica grófnő, és én vagyok a cigány. Vagy engem úgy is hívott fel Krisztián, kellett egy színész, aki tud hegedülni, és akkor engem valaki beajánlott, akkor így bekerültem, kérte, hogy küldjek videókat, hogy tudok hegedülni, akkor tetszett, csak akkor bekerültem. De mivel csak hárman vagyunk, éppen ezért dramaturgiailag is nekem egy fontosabb szerep jutott, mivel hárman vagyunk, ezért én a cigány, a hegedűs is nagyon fontos részt vállalok ebben a történetben. Nagyon sok esetben én változtatok meg bizonyos dolgokat, hozzám valahogy kell viszonyulni, én is viszonyulok hozzájuk.
És hogyan tudod hozni a cigányt? Mire tudsz építkezni? Ugye itt arról beszéltünk, hogy hát ugye nincsenek a jelmezek, nem biztos, hogy ugyanazok az eszközök, mint amihez szoktunk mondjuk ebben a műfajban.
Most ebben a történetben nem annyira cigány voltára, cigányságára mentünk rá ennek a figurának, inkább arra, hogy ő egy hegedűs, és hogy ő Maricának az embere. Úgyhogy én igazából az én szempontomból minden Marica összefüggésében történik. Hogyha megharagszom rá, ha oda vagyok érte, hogyha csicskáztat engem, minden az ő összefüggésében történik.
Tamás, te is azért már sokat láttál, sokat tapasztaltál, sok alkotóval, sok helyzetben dolgoztál együtt. Milyennek látod ezt a próba folyamatot? Miért kihívás neked itt lenni? Miért jó itt lenni egyáltalán?
Nekem személy szerint azért kihívás, mert rengeteget kell hegedülnöm, majd mind az előadásba kiderül, ezek elég nehéz számok, vagy ilyen virtuózitást kíván, amiért én rengeteget kellett gyakoroljak, és a mai napig kell, hogy az jól tudjon megszólalni. Azon kívül meg ez egy kísérlet, hogy hárman, igazából négyen, mert van egy zongorista is, hogy négyen mit tudunk kezdeni ezzel a Marica történettel, ami... Például az én szempontomból nekem nincs túl nagy operett kultúrám, mindig egy kicsit gicsesnek tartottam az operettet, nem indított be se szellemileg, se érzelmileg, és most pedig ezzel kell kezdjünk valamit, és azt próbáljuk piszkálgatni, hogy nem tudom, minket hol izgat fel ez a történet, vagy mi izgat benne.
És éppen ezért, amikor Krisztián hívott, akkor nem mondtad, hogy hát lehet, hogy inkább kihagynád ezt a dolgot, hegedű ide, hegedű oda?
Nem, sőt egyből felcsillant a szemem, mert óriás kihívást láttam abban, hogy színészként is, zenészként is egyszerre kell jelen legyek ebben a történetben, és amúgy én egy nonverbális szereplő vagyok, szinte végig jelen vagyok, de nincsen szövegem. Kivéve ami német halandzsák, de azt majd az előadás kiderül.
Talán így még nehezebb is.
Igen, engem meg nagyon-nagyon érdekel az, hogy lehet úgy jelen lenni, hogy az ember verbálisan nem közöl semmit, és mégis valahogy tudjon, nem tudom, úgy jelen lenni, hogy annak érvényessége legyen.
Segíts azoknak a nézőknek, akik elutasítják teljesen ezt a műfajt, hogy te magad, aki szintén arról az oldalról jössz, miket találtál meg kapaszkodókat ebben?
Hát amikor például elkezdtük a próbákat, és én amikor először meghallottam, hogy Dalma hogy énekli mondjuk a belépőjét, hát így egyszerűen így gyorsabban kezdett dobogni a szívem. Olyan erő és érzelmi töltet van ezekben a számokban, hogy így hatással van az emberre. Nem is gondolná, de hatással van. Én főként ennek a projektnek a kísérleti jellegét szeretem nagyon. Azt, hogy nem úgy állunk oda, hogy mindent tudunk erről a történetről, hanem úgy állunk oda, hogy nagyon keveset tudunk. És együtt közösen próbáljuk megkeresni, nagyon odafigyelve arra, hogy ezt a történetet mi hárman, mi négyen csináljuk, hogy mi vagyunk ennek a történetnek az alkotó elemei, és hogy hogyan tud a történet hozzánk viszonyulni. És akkor ez egy ilyen érdekes kapcsolódás, hogy mi hogyan viszonyulunk a történethez, hárman kell valahogy megcsináljuk. És ennek a kísérleti jellegét én nagyon-nagyon szeretem. Rengeteget gyakorlatozunk, és nagyon odafigyelünk arra, hogy mi egymás között legyünk jól ahhoz, hogy aztán majd meg tudjon ez a Marica születni. Éppen ezért nem az a próba folyamat, hogy akkor beülünk, olvasó próbák, rendelkező próbák és előadás, hanem mindig bemelegítünk előtte, ami már csak azért fontos, mert az ember, ha civilként bejön, kell egy 15-20 perc, ahogy átvedlik egy másfajta nem tudom, egy másfajta létezésbe, egy kicsit el kell zökkenni az utcáról, az otthonról, és meg kell érkezni abba a térbe, ahol majd játszani fogunk.
Ugyebár Krisztián játszik benne, és akkor folyamatosan, amikor ő ott van a színen, akkor én meg így utólag visszareflektálok arra, hogy én mit láttam kintről, meg segítek azzal is, hogy néha lekamerázom, és hát így néha én is beleszólok nyilván. A jelenetet azt így lezárta Krisztián, mert nyilván bentről ő szokta lezárni, és akkor így, hogy na, mit láttunk, ők mit láttak bentről, én kintről mit láttam, mit gondolok, ez mennyire működik, mennyire nem.
Róli, akkor te vagy a hallgatóink és a nézők embere, hogy milyennek látod kívülről a produkciót?
Most már benne vagyok a levesben. Nem tudom, hogy ezt mennyire tudom nem elfogultan kezelni ezt a kérdést, de őszintén szólva én nagyon izgalmasnak tartom, hogy egy zenés produkciót hogyan lehet unblock teljesen átgondolni, és hogy átfogalmazni, és annak az üzenetét átadni úgy, hogy ne vesszen el. Mert ugye bár kevesebb emberrel van, ez így színre víve, és én nagyon izgalmasnak tartom. Tehát így nézem nagyon sokszor, és így totál elveszek benne. Hogy kellett volna figyeljem azt, hogy most mi történik, de így el vagyok, és akkor így. Ja, nem tudom, de történt valami, de nem tudom, hogy mi. Szerintem így az embereknek is remélhetően tetszeni fog. Mert van próza is benne nyilván, és van zenei rész is.
Egyébként milyen visszajelzéseket kaptál külső körökből, hogyha mesélted ezt kollégáidnak? Hogyha mondjuk az operett műfajára haj az a történet, szeretik, vagy kíváncsiak rá?
A legelső, ami eszembe jutott az, hogy nem tudják elképzelni, hogy ez hogyan fog kinézni. Amikor azt mondjuk, hogy operett, akkor mindenkinek eszébe jut egy ilyen nagy stáb, sok énekessel, sok színésszel, statisztákkal, és akkor itt ugye tudjuk, hogy van 3 szereplő. És akkor ez jutott először eszembe, hogy tegnap mondta egy folyamtársam, hogy ő nem tudja elképzelni, és nagyon kíváncsi. De ugyanakkor még voltak olyanok is, akik mondták, hogy ez nagyon jól hangzik, meg nagyon kíváncsiak, hogy Krisztián ugye rendező, színész, és még bele is írt, mert írta az egészet. És akkor hogy nagyon kíváncsiak, hogy ez így honnan és hova jutott.
Az nagyon fontos, hogy nem azért nem nagy szereplős, nagy díszletes ez az előadás, mert nem volt rá lehetősége Krisztiánnak, hanem azért, mert ő így találta ki. Ez volt a lényege, hogy ilyen intim térbe hozza el ezt a történetet. Kiknek ajánlod ezt az előadást? Miért érdemes eljönni, miért érdemes megnézni, milyen ez a világ?
Valószínűleg az én korosztályom, illetve az, akinek nincs egy prekoncepciója az operettről, unblock a zenés színházról, hanem így nyitott arra, hogy kísérleti. Mert számomra itt az a fontos, hogy kísérleti az egész. Ezt úgy látom az egész előadás, azért tartom így izgalmasnak is, meg fontosnak is, hogy lássák az emberek, mert egy ilyen átjáró, vagy egy kapu megszokott operett, vagy unblock kőszínházi előadás, és a kísérleti között valahogy egy ilyen ajtó, amit nyitunk-csukunk néha, mert nyilván vannak ilyenek, vannak benne klisék, amiket mindenki felismer, hogy ez van, ez létezik, de vannak új dolgok, amiket ugye Krisztiánék találtak meg ők, és amit mondtál, hogy intim tér, ugyebár, ami hát egy operett előadásnál, egy kvázi nagytermi operett előadásnál azért nem biztos, hogy így működne. És ezért én nagyon tudom szorgalmazni azt, hogy az én korosztályom azt nézze meg mindenképp.
Talán túl sokat gondol róla a grófnő.
Az apja büszke lenne magára.
Az apám?
Igen, a kedves apa.
biztosan arra nevelte, hogy mindenre legyen a kis Jánosnak jó válasz, ugye? Hogy mindig úgy tegye, mintha a helyzet magaslatán állna. Csak vigyázzon! Meg ne csusszon a teremen!
Számomra meg az a nagyon izgalmas ebben az előadásban, hogy nem rátok sózták, nem erőltették, hogy meg kell ezt csinálni, hanem a ti ötletetek, a te agyad, szüleménye, kreativitásodnak a gyümölcse, úgymond. És hát meg tudtál győzni olyan embereket, akik hát alapvetően nem Marosvásárhelyen élnek, vagy olyan embereket is. Mi volt a hívószó?
A közös alkotás volt a hívószó. Én azt gondolom egyébként, hogy az, hogy mi így együtt dolgozunk, tehát persze az ember rendezőként valamennyire megágyaz a dolgoknak, de mivel játszó is vagyok, rengeteg esetben tényleg az van, hogy egymásra tudunk csak hagyatkozni. Tehát ott van a rendezőasszisztensem Kelemen Roland, ő nagyon sokat segít, mint külső szem, és figyel, és ott van a próbákon. Tehát ez egy közös alkotás, és én mindig azt gondolom, hogy a színészek ugyanúgy alkotói egy előadásnak, egy kísérletnek, és tényleg nagyon fontos ez a kísérlet, mert nem, tehát hogy az izgalmas, hogy nem tudjuk, hogy, tehát hogy nekünk ez nagyon izgalmas, és meg szeretnénk mutatni, és nagyon szeretnénk, hogy ez a nézőnek is izgalmas legyen, de nyilván, mivel ez egy új forma, nincsen, sok esetben van, amikor érezzük, hogy ehhez nincsen olyan kapaszkodó, ami ilyen első kézbeli, hanem hogy rengeteg dolgot úgy újra kell, nem tudom, teremteni, vagy valami, és igen, a közös alkotás hozza össze ezeket az embereket, szerintem a csapat nagyon fontos. Színházat is ezért érdemes csinálni, azt gondolom.
Valószínűleg ezt ismerte fel a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház is, és fogadta be ezt az előadást külső szemmel nézve nekem. Ez is nagy dolog. Ti ezt hogyan látjátok?
Igen, ez egy óriási nagy lehetőség, és tényleg nagyon hálásak vagyunk a színház támogatásáért. Nagyon, nem is tudom, hát azért már fél éve elindult ez a történet. Akkor kezdtem el én Keresztes Attilával egyeztetni erről az előadásról, és ő már az első formájában, mert tehát sok-sok út vezetett arra, hogy vagy odáig, hogy mi most itt ketten vagyunk színészek, illetve Tamás, mint zenész és színész, és hogy még ugye a zongoristánk Gergely, mert eredetileg 6 szereplővel indult, aztán az is változott, mert tehát ennek egy nagyon hosszú útja van, ami most nagyjából célegyenesbe ér. De már akkor is, tehát egy nagyon nagy nyitottság volt a színház részéről, nagyon izgalmasnak találta az ötletet, hogy keresgéljük ezt a műfajt, hogy hogyan lehet ezt megfogni, hogyan lehet eljuttatni a 21. század nézőjéhez. És közben azért hogyan tudunk azokhoz is szólni, akik ezeket a dalokat ismerik, akik régen elmentek a színházba, és ez volt nekik a kikapcsolódás. Tehát, hogy hogyan tudunk ahhoz is kapcsolódni, tehát egy nagyon régi hagyomány, ami azért az operett, egy nagyon régi és azt gondolom, hogy nagyon fontos hagyomány, és azt hogyan tudjuk ma relevánsá tenni, és szerintem ez volt az, ami a színházat is megfogta, vagy ami Keresztes Attiláéknak izgalmas volt.
Krisztián, azért mondjuk el azt is, hogy aki mondjuk az operettet szereti, és azért a műfajért rajong, azért nem fogja ugyanúgy megkapni, mint ahogy ahhoz szokva van.
Nem fogja ugyanúgy megkapni. ebben biztos vagyok. Nem fogja ugyanúgy megkapni, de azt gondolom, hogy egy nagyon jó utazás lesz neki is. Én abban reménykedem, hogy az számára is közelebb kerül, azok számára is, és emberibb lesz az operett, akik egyébként a műfajnak a hagyományos, tehát a hagyományos színpadra vitelének a kedvelői. Talán ők is ezt meg fogják érezni, ennek a közelségét.